Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Békét sürgetett, valamint a humanitárius segélyek célba juttatását a gázai övezetben 14. Leó pápasága legelső általános audienciáján, amelyen 40 ezeren vettek részt a Szentpéter téren. A Szentatya egyre aggasztóbbnak és fájdalmasabbnak nevezte a gázai övezetben kialakult helyzetet. A harcok befejezését sürgette, a humanitárius segítség célba juttatását szorgalmazta tehát, hangoztatva, hogy a konfliktus kínszenvedéssel teli árát a gyermekek, idősek, betegek fizetik meg. A Türkországok szerepe Magyarország energiaellátásában kulcsfontosságú, ha olcsó energiát szeretnénk, ahhoz barátok kellenek, nem ellenségek, jelentette ki a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor a Türk Államok Szervezetének informális budapesti csúcs találkozója kapcsán emlékeztetett, az ukránok lezárták az Oroszországból jövő csővezetékrendszert, a nyugatiak mindent megtettek, hogy ne épüljön meg a török áramlat gázvezeték, de ha ma ez nem lenne, akkor Magyarországon nem lenne sem gáz, sem energia. Orbán Viktor találkozott Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel a Várkert bazárban. A miniszterelnök közösségi oldalán jelezte, még Európa elvesztette versenyképességét, és ma 3x-4x annyit kell fizetni az energiáért, mint Amerikában vagy Kínában, addig mi fent tudtuk tartani a rezsicsökkentést. Magyarország minden területen készen áll a stratégiai együttműködés fejlesztésére a türk államokkal, ebből ugyanis hazánk már az eddigiekben is sokat profitált, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter leszögezte, hazánk büszke a történelmére és az örökségére, így annak a türk államokkal közös részeire is. Megtiszteltetésnek nevezte, hogy a TASZ most először tartja a csúcs találkozóját Európában, illetve egy megfigyelői státuszban lévő országban. Háború ellenes költségvetésnek nevezte a 2026-os büdzsét a nemzetgazdasági miniszter a törvényjavaslat általánosításában az országgyűlésben. Nagy Márton elmondta, jövőre 4,1%-os gazdasági növekedéssel és 3,6%-os inflációval, valamint 3,7%-os GDP arányos hiánnyal számolnak. 600 milliárd forintos pénzügyi alap jött létre a nehéz élethelyzetbe került családok támogatására, jelentette be a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs ismertetése szerint a kormány a partnereivel méltányossági alapon segít akkor, ha valamelyik vagy mindkét szülő esetleges váratlan elhalálozása vagy munkaképességének, keresőképességének elvesztése bekövetkezne. Megszavazta Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból az országgyűlés. A döntés Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be még kedden, hozzátéve, hogy a kormány hamarosan értesíti az ENSZ főtitkárát is. A parlamentben emellett titkos szavazáson alkotmánybírónak választották Polt Péter leköszönő legfőbügyészt és Hende Csabát az országgyűlés eddigi törvényalkotásért felelős alelnökét. Döntés született arról is, hogy megszűnik a papíralapú TB-kiskönyv, helyét elektronikus nyilvántartás veszi át, emellett törvényi szintre emelte a veszélyhelyzeti rendeleteket az országgyűlés. Elfogadták a digitális államról szóló törvénymódosítást is, amely lehetővé teszi, hogy 2026-ra szinte minden ügy digitálisan intézhetővé váljon. Megszűntek a ragadó száj és körönfájás betegség miatt bevezetett szlovák és osztrák korlátozások, közölt az országos rendőrfőkapitányság. Horvátország azonban továbbra is ideiglenes határellenőrzést végez, de annak nem része a személyellenőrzés. Andrii Portnov, az ukrán elnöki hivatal egykori helyettes vezetője az áldozata annak a merényletnek, amelyet egy madridi magániskola bejáratánál követtek el, közölte a spanyol belügyminisztérium. Portnov 2011 és 14 között volt Viktor Janukovics elnöki adminisztrációjának helyettes vezetője, előtte 5 évig Julija Timosenko egykori miniszterelnök csapatának vezető jogásza. Elfogadták a világ első globális pandémia egyezményét a WHO tagállamai. A cél a jobb felkészülés és az oltóanyagokhoz való gyorsabb hozzáférés egy lehetséges jövőbeli világjárvány esetén. A globális megállapodás megszavazásánál tartózkodott a többi között Lengyelország, Izrael, Olaszország, Oroszország, Szlovákia és Irán is. Közben Kína bejelentette, további 500 millió dollárral támogatja az egészségügyi világszervezetet az elkövetkező 5 évben. Miután a május 29-ére tervezett kilövést elhalasztották, várható a június 8-án, az Egyesült Államok keleti parti időzónája szerint 9 óra 11 perckor indul az Axiom 4 űrmisszió, a Kennedy űrközpont 39A indítóállomásáról, fedélzetén Kapu Tibor magyar űrhajóssal. A küldetés sokszínű kutatási portfóliója mintegy 60 tudományos kutatás foglal magában, amelyek 31 országot képviselnek. Végül az időjárásról. Kezdetben majd csak elszórtan, aztán napközben ismét egyre nagyobb eséllyel fordulhatnak elő záporok, zivatalok. Sokfelé megélénkül, és egyre inkább erősebbé válik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben pedig 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Thank you. Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Somogyi Mónika párkapcsolati és házassági tanácsadóval, hivatásáról és a kapcsolati problémákról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita. Párkapcsolat, házasság. Ki ne szeretne harmóniában élni a szíve választottjával, de ez nem is olyan egyszerű sokszor. Mai vendégemmel erről beszélgetek. Nagyon sok szeretettel köszöntelek a rádiónkban.
Köszönöm szépen a meghívást.
Nagy újrakezdőnek nevezed magad. Mit jelent ez pontosan?
Mivel ez egy rádió és nem látnak, ezért a hallgatóknak elmondom, hogy én nem mai csirke vagyok, hanem 51 éves, és nagyon sok minden történt az életemben idáig. Többek között egy válás is, ami eléggé meglepett annak idején, egy 10 évvel ezelőtt, és az újrakezdés ennek szól, hogy gyakorlatilag 2 fiú gyerekkel újra kellett felépítenem az életemet, mindenféle anyagi és mentális nehézségekkel együtt, amivel egy ilyen jár, és ez azt jelenti, hogy a véremen, a testemen is tapasztaltam ennek a nehézségeit, és talán ezért tudok jobban bele érzéssel foglalkozni azokkal a párokkal, vagy azokkal az emberekkel, akik ilyennel küzdenek.
Akkor ezért választottad a segítő szakmát?
Alapvetően is segítő szakmában dolgoztam, sőt egész életemben pszichológus szerettem volna lenni. Amiatt nem lettem az, mert amit még nem adtam fel egyébként, de nagyon rossz a nyelvérzékem, és a pszichológiához, a doktori diplomához több nyelvvizsgára is szükség van, és én nagyon rosszul dolgozom. Értek mindent angolul, de nem merek beszélni. Nem akarom mutatni ezzel a hallgatókat, de emiatt nem lett egy pszichológusi diplomám, de alapvetően a segítő attitűd az abszolút közel áll hozzám.
Mesélj még egy kicsit arról, hogy hogyan érkezett el ez a pont az életedben, hogy most párkapcsolatokkal foglalkozol.
Volt ez a 2020, ami mindenkinek az életében előhívott valamit. Be voltunk zárva, nem tudtunk mit csinálni, nem mehettünk sehová, és engem ez úgy éreztem, hogy meg fog folytani, ha nem kezdek valami teremtő dologba, azon kívül, hogy persze menzát üzemeltettem az egész családnak, mert mindenki be volt zárva a lakásba. És akkor elvégeztem egy tanfolyamot a párkapcsolati tanácsadással kapcsolatban online. Egy budapesti klinikai szakpszichológus hölgy és a közgazdász férje indította ezt a tanfolyamot, és ez bizony több hónapig tartott, kemény vizsgákkal, szupervízióval, helyzetgyakorlatokkal, tehát én szépen elfoglaltam magam 2020-ban, és lett egy papírom arról, hogy én ezt művelhetem, hogy ne használjam ezt a csúnya szót, hogy csinálhatom. És onnantól kezdve jött a mély víz, és úgy gondoltam, hogy kipróbálom élesben is, és hogyha már csak egy párnak tudok segíteni, akkor ez egy konstruktív dolog lesz. Legitimé tettem ezt a történetet, tehát mindenféle könyveléstechnikai meg adózási szabályoknak megfelelően elindítottam egy kis vállalkozást, és elkezdtek hozzám jönni az emberek, és a kezdeti sikerélmények után most előjegyzés van.
Ugye, amikor a kapcsolatok elején vagyunk, nem igazán gondolunk arra, hogy probléma lehet. Viszont, amikor történik valami, akkor nem látunk sokszor más kiutat, csak a menekülést, vagy a válást, szakítást. Mi vezethet oda, hogy ez bekövetkezik?
Hát erről nagyon-nagyon sokáig lehet beszélni. A rózsaszínköd effektus az tényleg működik, tehát amikor a hormonok működnek, és két ember egymásra talál, akkor valóban kifejezetten arra fókuszál, hogy csak a jó tulajdonságait, csak a szépet, csak a számára vonzó dolgot értékeli, vagy látja a másikban, működik a kémia, nyilván akkor még nem élnek együtt, nem jön az, hogy ráteszi a fogkrémre a kupakot, vagy nem, nem jönnek elő azok a idegesítő tulajdonságok a másikban, amik csak szépen mondja a magyar nyelv, lakva ismerszik meg az ember, ami ilyenkor jöhet elő. Aztán amikor ezek a kritikus időszakok lemennek, a kritikus idézőjelbe értendő, hiszen a világ legszebb érzése a szerelem. De amikor ez egy kicsit lecsendesül, és a rózsaszín felhők elkezdenek tisztulni, akkor látja az ember ezt, hogy vannak az embernek esendő oldalai is. A gond az ott van, hogyha ezt nem fogadjuk el. Biológiai lények vagyunk, és nem lehet mindig ezen a rezgésszámon mozogni, mint a szerelem rezgésszáma. Különben nem tudnánk működni, mert annyira felfokozott életritmusban, annyira felfokozott mentális állapotban töltenénk el a mindennapjainkat, hogy nem tudnánk mondjuk munkára, vezetésre, egyébre fókuszálni. Tehát úgy vagyunk összerakva, hogy ez nem egy statikus állapot. És ez egy lerágott csont, ez a kifejezés, a tudatosság, de egy kapcsolatban is nagyon fontos a tudatosság. Az, hogy lássam azt, hogy igen, elmúlt a rózsaszínköd, valóban idegesít mondjuk, ahogy eszik, vagy mindenkinek más idegesítő tulajdonsága van, de ő az az ember, akit én szeretek.
Hogy tudjuk egymást megérteni? Mert hogy gyakran itt megy el szerintem a dolog, az egymás megértésén.
Abszolút, a pároknak a 80%-ánál a kommunikációs hibák, nehézségek, rossz dekódolás, elbeszélés egymás mellett, rossz konfliktus megoldás, ezek szoktak lenni a problémák. Tehát igazából a titok nyitja az előbbi kérdésedre is az, hogy nem jól kommunikálunk, nem jól oldjuk meg a konfliktusainkat. Általában hozott mintákból dolgozunk, tehát nálam a tanácsadásokon mindig megnézzük, hogy kinek mi van a hátizsákjában, honnan jött. Milyen családi háttérrel rendelkezik, milyen volt az előző kapcsolata, látta-e veszekedni a szüleit, hogyan oldották meg? Mert ezek olyan transzgenerációs minták, amiket tudattalanul is viszünk tovább. És sokszor elég annyi egy elakadásnak a tovább gördítéséhez, hogy rávezetem a párt, vagy az egyént, mert nem mindig együtt hívom be őket, arra az elakadásra, arra a pontra, amikor egy úgynevezett aha élménynél, ő ráébred arra, hogy húha, hát én lehet, hogy ugyanazt csinálom, mint az anyám vagy az apám. És ez nem jó, mert gyerekként én azt éltem meg, hogy amikor veszekedtek, és rácsapta apám az ajtót az anyámra, azzal nem oldódott meg a probléma. És néha elég egy ilyen ahhoz, hogy aztán tovább bontsuk ezt, és tovább beszélgessünk arról, hogy hogyan lehet még feloldani egy konfliktust az ajtócsapkodáson túl. Alapvetően ugye ez úgy zajlik, ez a tanácsadás, hogy a bátrabb fél szokott először megkeresni, de ketten jönnek el az első alkalomra, és akkor az első alkalom arról szól, hogy fölvázolják a problémát. Miért kerestek meg engem, mi a probléma, mit tudok segíteni? Ez egy ilyen helyzetfelismerés. Aztán én adok nekik egy házi feladatot, amit minden alkalommal adok a pároknak. Ezek személyiségtesztek, szeretetnyelvtesztek, konfliktuskezelés, értéklendrista, most nem sorolom el, nagyon sok mindennel dolgozom, attól függően, hogy kinek milyen gondja, problémája van. Nem kötelezem idézőjelbe arra, hogy ők jöjjenek hozzám vissza, hanem onnan fogom tudni, hogy elindulunk ezen a közös folyamaton, hogy ezt a tesztet ők visszaküldik kitöltve. És ha visszaküldik kitöltve, akkor én kiértékelem, és a következő alkalommal erről beszélgetünk. Az első alkalommal általában egy személyiségtesztet töltetek ki velük, mert ez a legerősebb tükör arra, ami rávilágít, hogy az egyik ember egy körtefa, a másik pedig alma. És hogy a két különböző fa is megfér egy gyümölcsös kertben, és nem szedhetünk le az egyik fáról olyan gyümölcsöt, amit nem terem. Aztán a következő alkalmakkor van olyan, illetve sokszor van olyan, hogy külön-külön is behívom a feleket. Ez nem azért van, mert egymás ellen szeretném őket fordítani, hanem azért, mert egy két személyes dialógusban gyakran olyan sérelmek is előjönnek, amik mondjuk a másik előtt egy hármasban nem, és azt aztán föl tudom használni a segítés során arra, hogy ezt az elakadást én kibontsam, vagy körbejárjuk, vagy átbeszéljük. A nehezebben kommunikáló embereket ajtónyitogatókkal ki kell bontani, és ez a nehezebb feladat.
Jellemzően egyébként a párkapcsolatok női oldala keres meg téged, vagy akár férfiak is ugyanúgy?
Jellemzően a nők keresnek meg, mert ugye mi nők verbálisan erősebbek vagyunk, azt azért valljuk be. Nyugodtabban és szabadabban is beszélünk az érzéseinkről, gyakran gátlástalanabbul is, mint a férfiak, zárójelben. De igen, mi szeretünk és igényeljük is az érzéseinkről való beszélgetést. A férfiak nem mindig, de számtalan, és hál' Istennek ez jó metódus most, hogy a férfiak is elkezdtek e felé nyitni. Tehát ha érzi, hogy már nincs több eszköze arra, hogy megmentse a házasságát, akkor általában felkeresnek.
Akkor beszéljünk egy kicsit a női szerepekről, illetve a párkapcsolatban nőként való helytállásért, hiszen nekünk sokszor házastársként, anyaként és akár mondjuk a karrierünkben is helyt kell állnunk, tehát ez nagyon sok minden így egyben. Hogyan tudjuk ezt úgy összehangolni, hogy ne menjen a párkapcsolatunk rovására?
Hát én azt szoktam mondani, hogy mi nők zsonglőrök vagyunk, és hogy folyamatosan az egész életünk az abból áll, hogy le ne essenek a labdák, amiket dobálunk. Amit tanácsolni tudok, az az, hogy nagyon figyeljünk arra, hogy ne vesszen el ebben az egész történetben és ebben a nehéz körforgalomban a saját magunknak a szeretete, elfogadása és az én ideje. És mielőtt most a red flag felgyúl, hogy most mindenki az önzésre gondol, nem. Arra gondolunk itt, hogy egy nőnek is szüksége van arra, hogy kint üljön a kertben, és olvasson, és nézzen ki a fejéből, vagy azt csináljon egy szombat délután, amit ő szeretne, és ott marad a mosatlan, és akkor mi van? Tehát, ha nem tud az ember töltődni, ha nincs a szeretettankja, a saját elfogadásával kapcsolatos léte, a Maszló piramis alján lévő szükségletei nincsenek kielégítve, akkor nem fog tudni adni. És nagyon sok párkapcsolatnál az is gondot jelent, hogy sokszor már annyira alásimul az egyik fél a másik kiszolgálására, hogy elveszti saját magát. Tehát a kérdésedre válaszolva, egy egészséges én szeretet az nagyon fontos egy nőnél. Dr. Máté Gábor szokta azt mondani, klinikai szakpszichológus sokan ismerik, hogy az ember egy hármas egységből áll. Egy fizikai, egy mentális és egy spirituális lény. És hogyha a hármas része működik, tehát a testem, a lelkem, a hitem, ez a hármas körforgás, ez működik bennem, és jól működik, vagy ha valahol nem működik, akkor azt töltöm, akkor az ember teljes. De figyeljük meg a betegségeket, hogy alakulnak ki általában. Mindegyiknek szinte lelki eredete van. A lelki életem hiányosságaira egyből reagál a testem. A harmadik, a hit. Most jó helyen vagyok, hogy erről beszéljek. Nagyon fontos, hogy az ember úgy keljen fel minden nap, hogy hisz abban a napjában, hisz abban, hogy ő egy fontos eleme a társadalomnak, az életnek, van értelme, és van valaki, aki figyel rá, és szereti fentről. A válás után nekem volt egy nagyon komoly fizikai betegségem, amit nem tudtak az orvosok hová tenni. Autoimmun betegségnek hívják, autoimmun betegségnek hívnak azokat a betegségi formákat, amiket nem tudnak fizikailag alátámasztani. Tehát 2020-ról beszélünk, minden kórház be volt zárva, úgyhogy csak magán kezelésekre tudtam járni, mert olyan reumatikus tünetek voltak a testemen, ami ugye a lelki stressznek, ennek a lelki boomnak, amit kaptam, azoknak voltak a kivetülései, ez azt jelentette, hogy nem bírtam járni, mozogni, be voltak dagadva ödémásan a kezeim, tehát gyakorlatilag el voltam lehetetlenülve a mozgásomban fizikailag. És én végigjártam ezeket a köröket, amikről most beszélek, míg nem egy akupunktúrás kezelés segítségével sikerült ebből kijönnöm, de igazából nem csak az akupunktúra, hanem már megint ez a csúnya tudatosság segített, hogy ameddig lelkileg én nem jöttem rendbe, addig a testem reagált erre. És azóta, mióta én ezt megtapasztaltam a bőrömön, azóta hirdetem ezt, hogy nagyon figyeljünk arra, hogyha jelez a testünk, akár fizikailag, akár lelkileg valamit, akkor arra figyeljünk oda.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Somogyi Mónika párkapcsolati és házassági tanácsadóval, hivatásáról és a kapcsolati problémákról beszélgetünk. Többször érintettük már 2020-at a beszélgetés során, hiszen volt egy világjárvány. Ugye kimutatták a statisztikák, hogy sajnos nagyon sok válás történt ez idő alatt, vagy ez időszak után. Ez mire vezethető vissza szerinted?
Több oka lehet. Tulajdonképpen a legfőbb az az, hogy nagyon sok párkapcsolatnál a problémák a négy fal között jöttek elő. Ugyanis már nem az volt, hogy a szokásos ritmusban reggel hajnalban elmegy az egyik, este hazajön a másik, és hétvégén vagy nyári szünetben vagy nyaralásokon kell együtt lenni, hanem 0-24-ben. Ezért azok a problémák, amik alapvetően jelen voltak egy kapcsolatban vagy egy házasságban, azok most felerősödtek. Nem tudott elmenekülni, nem tudott elmenni, ez az egyik része. A másik, hogy nem tudott, mint egyén töltődni, nem találkozhatott a barátaival, nem hódolhatott a hobbiának, nem mehetett el horgászni, bowlingozni, nem volt feltöltődés, hanem 0-24-ben mindig a családdal kellett lennie. Van, akinek ez megterhelő volt abból a szempontból, hogy neki nagyobb a szabadságvágya. Tehát ez nem stigmatizálok most, hanem mint egyént figyelem meg, hogy nagyon sok mindenből adódhatott. Van, akinek ez már sok volt. Ez maga bezártság, félelemérzet, evolúció szempontjából is azokat hívta elő bennünk, amit a menekülést, a féket hívta, mint túlélő mechanizmust az emberben elő. És ilyenkor egy olyan kapcsolat, aminek nem stabil az alapja, hát persze, hogy tönkre ment. Nyilván várjuk a társunktól, hogy szeressen és hogy szeretve érezzük magunkat, ez normális. De ha a saját bőrünkben, ha társunkat így lehasítjuk magunkról, nem érezzük jól magunkat, hanem csak attól válunk a mindennapokban boldoggá, hogy ő naponta elmondja, ő naponta visszacsatol, ő naponta, akkor el kell gondolkodni azon, hogy az egyén, az hol van ebben a történetben. Amikor benéz a tükörbe, el tudja mondani, hogy én jól vagyok.
Akkor itt is ki tudjuk mondani azt, hogy a kellő önismeret, az mindennek az alapja.
Abszolút így van, igen. A szülői felelősség, a családáválás. Most, hogy már nem élünk nukleáris családokban, és már nem tanuljuk meg a nagymamáinktól, meg a dédmamáinktól az alapvető, akár konfliktus megoldást, vagy nagyon sok divatos szóval élve skillt, amivel a mi eleink rendelkeztek ösztönösen. Ezért nagyon fontos lenne, hogy a családdá válásról, vagy a szülővé válásról, vagy akár az önismeretről, vagy az asszertivitásról egyáltalán hallanának az emberek. Tartottam egy előadást egyszer Gyöngyösön, és a közmondások, szólások és a párkapcsolat tükrében is. Azokat a magyar közmondásokat gyűjtöttem össze, amik így párhuzamba hozhatók. Szőnyeg alá söpri a problémát, stb. És a paraszti társadalmak koráig mentem vissza időben, és ott sem volt könnyebb egy párkapcsolatban élni. Gondoljunk bele, amikor az állatokkal élt kint az ember. 0-24-ben az állatokkal foglalkozott. Az asszony bent a tiszta szobát tisztán hagyva, 2-3 lurkóval bent egy szobában. Nulla intimitással. Egy érdekes szimbólum, hogy amikor össze akartak bújni, és azt szerették volna, hogy megmosakodjanak aznap estére, akkor a férfi jelezte, a kalapját felakasztotta, vagy a kulcsot a titkos jelre, az egyik szögre, és akkor azzal jelezte az asszonykájának, hogy ma este mosakodjon ki, mert ő be fog jönni az állatoktól. Tehát messziről indulok, de az a lényeg, hogy ebben a korban sem volt könnyebb. Vagy abban a korban sem, amikor vagyonok miatt házasítottak össze két olyan fiatal, 16-15 éves gyereket gyakorlatilag, akiket azért érdekből házasítottak össze, a szerelemről szó se volt, aztán az vagy megjött, vagy nem. Tehát nincs bezzeg az én időmben. Sőt, most ebből a szempontból sokkal nagyobb szabadság van, tehát nincs megszabva az, hogy fajtól, nemtől, rasztól, országtól függetlenül bárkibe szerelmesek lehetünk, és ez jó.
Minden krízis helyzetet túl lehet élni, hogyha elég erős két fél a párkapcsolatban?
Nem lehet minden krízis helyzetet túlélni. Van olyan alkalom, és van olyan pár, ahol az a megoldás, és az a jó mindkettőjük számára, hogyha elbúcsúznak egymástól békében.
Olyankor te miben tudsz
segíteni nekik?
Általában abban tudok segíteni, a válás lépcsőfokait ismertetem velük, elmondom, hogy hogy zajlik egy válási folyamat. Azt nem mondom, hogy mediálom a történetet, mert azt nem vállalom, de erre vannak szakemberek. De egyáltalán, amikor valaki ezt elbagatelizálja egyik oldalon, és azt mondja, hogy hát legfeljebb akkor elválunk, akkor egy kicsit felvázolom nekik, hogy mi az, hogy válás, hogy ez egy dolog, hogy papírok kimondják, de hogy például egy családnál mivel jár a mozaik családozás, mivel jár az én hetem, teheted, stb., és akkor néha itt a döbbenet azért megjelenik, hogy az ördög a részletekben rejlik történet. Egyrészt ebben, másrészt, tehát a fokozatokban, az ismertetésben, másrészt pedig abban, hogy ez ne menjen át egy ilyen ordinári vagdalkozásba, hanem ilyen emberi módon történjen. Hogy fogadják el azt, hogy két olyan ember életszakaszának a végére ért, akik valaha szerették egymást, és ezt vegyék figyelembe.
Ez egy nagyon bonyolult kérdés, de mégis felteszem, hogy szerinted ezek fényében mennyire működik az egyenrangúság férfi és nő között a kapcsolatokban? Mert én azt gondolom, hogy talán ez is lehet egy probléma.
Ez az egyenrangúság, ez nálam mindig benyom egy gombot, mert én úgy gondolom, hogy átestünk a ló másik oldalára, mi nők, az egyenrangúság kérdésével, mert harcoltunk az emancipációért, ami most már itt van, mindenféle szerepkört és magasan kvalifikált munkaköröket betölthetünk mi nők, tehát nincs az, hogy háttérben vagyunk, a bérekkel még talán igen, de a lehetőség adott, viszont a szerepek annyira elcsúsztak már a párkapcsolatoknál, egészségtelen módon elcsúsztak és felcserélődtek, hogy ezekből nagyon sok konfliktus adódik, és ez nem azt jelenti, hogy egy férfinak nem szabad elmosogatnia, vagy hogy a nőnek kell ilyen szolgalelkűként takarítónő és szakács és még ezer feladatkört egyedül a megszakadásig viselnie, hanem azt jelenti, hogy kikérik maguknak már a nőknek nagyon sok része, hogy miért kéne neki főznie. Miért neki kell mindig takarítania, és ez egy olyan feszülést hoz a párkapcsolatban, amivel elkezd egy ilyen, a két kis kecskegida palló meséhez szoktam hasonlítani, amikor szembe vannak egymással, és átmegy egy ilyen egóharcba a történet. Miért én csináljam? Miért nem te? Tegnap te csináltad, tegnap én. És már is egy ilyen beteg versengésé megy át az egész, mert nem az odaadásról szól, nem az adásról, hanem a kapásról. És megint visszajutunk oda, amiről a beszélgetést az elején kezdtük, hogy amikor az egyik fél elfárad abba, hogy én elpakolok, utána elmosogatok, összepározom az oknikat, a másik pedig sörözik a tévé előtt. Egy idő után ez elfogy, és ebből konfliktusok lesznek, és visszafelé is lehet. Nagyon sok olyan férfit látok a mai világban, akik már nem kapnak meleg vacsorát. Vagy ők főzik mondjuk hétvégén az ételt. Még egyszer mondom, ha ez nekik jó, akkor ezzel nincsen baj. De ha hiányérzetet hoz, és fölcserélődnek a szerepek, és a gyerekek is azt látják, hogy nálunk apukám főz, apukám tereget, apukám ölel meg, apukám mondja a mesét, anyukám meg mondjuk, nem tudom, bármi más csinál, akkor ez megint nem jó. Volt egy nagyon szép mondás annak idején, amikor bevezették a válás intézményét a Mária Terézia idejében, hogy amikor kimondták a válásokat, akkor azt mondták, hogy nem tudom, Nagy János és Nagy Jánosné ágytól, asztaltól elválasztatott. Ágytól, asztaltól. Mert ez a két szegmens egy családban, egy párkapcsolatban, ami gyakorlatilag egy összetartó erővel bír. Milyen szép ez a mondat, nem? És hol találkozik egy pár? Ágynál, asztalnál. És ha mobiltelefonokkal ülve ebédelünk egy asztalnál, ahol nem nézünk a másikra, nem beszélgetünk vele, vagy le se ülünk egy asztalhoz egy családnál, hanem az egyik fölviszi tálcán a gép elé, a másik mondjuk, nem tudom, másutt, tehát minél nagyobb egy lakás, vagy egy ház, annál szeparáltabban el tud mindenki vonulni, és nincsenek meg a rituálék, a vasárnapi ebédek.
Te mit üzennél így most a rádió hallgatóknak? Hogyan tudnánk egy kicsit jobbak lenni a párkapcsolatban? Hogyan tudnánk jobban egymásra figyelni, hogy ne éljünk meg hatalmas kríziseket, válságokat?
Én a gyereknevelésnél, a sajátomnál azt a szlogent szoktam figyelembe venni, hogy gyökereket és szárnyakat igyekszem adni a gyerekeimnek. És szerintem ez a párkapcsolatnál is jó. Ha megadom azt a gyökeret, ahova mindig jó hazajönni, mindig jó kapcsolódni, egy biztonságérzetet ad, ami mindig ugyanolyan befogadó és fixet adó, mint egy gyökér. de ugyanakkor nem folytom meg a másikat, nem akarom átgyúrmázni olyanná, mint amilyenné én szeretném, mert különbözőek vagyunk. Ha ő 24 órából 12-t horgászni szeret hétvégén, engem meg idegesít, mert nyüzsi vagyok, akkor hadd menjen horgászni, megadom neki a szárnyat. De akkor én is elvárom, hogy akkor engedje meg, hogy én meg nyüzsögjek 12 órán keresztül. Tehát ezt értem a szárnyak alatt. Amikor megadom a stabilitást, megadom a biztonságot, a bizalmat a másiknak, ezt el is várom tőle, de ugyanakkor meg önállóan, autonóm módon létezem nélküle is. És ki tudom mondani, hogy jól vagyok.
Nagyon jó végszó. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Somogyi Mónika párkapcsolati és házassági tanácsadóval, hivatásáról és a kapcsolati problémákról beszélgetett a szerkesztő, Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatókat, Hajdó Mária vagyok. Mai műsorunkban Portik Lukács Lóránt, ferences szerzetes testvérrel beszélgetek, akivel a 19. alkalommal megrendezésre kerülő ecsédi motoros búcsón találkoztunk, ahol Lóránt szerzetes testvér celebrálta motorosoknak a szent misét. Kedves atya, először járt ecséden?
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Igen, először jártam, vagyok itt ecséden, és hát igazából, mivel hogy ilyen motoros zarándoklaton szoktam részt venni, például ami Szentkúton van, vagy más kegyhelyeken, onnan van az ismeretség is, hogy meghívtak erre az ünnepségre, ide ecsedre.
Azt mondjuk meg a kedves rádióhallgatóknak, hogy atya is motorról érkezett.
Igen, én is motorral érkeztem. Igazából a motorozás az számomra eleinte ilyen keftelésből, igazából a gyerekként már van kapcsolódásom így a motorozás iránt. Mégpedig,
ez már gyerekkora nyúlik vissza?
Igen, mégpedig nagyon érdekes, hogy ugye én Máradnán ismerkedtem meg a ferencesekkel. Ugye édesapám ott volt gondnok a ottani kegyhelynél. Ott gyerekként a plébánián volt két ilyen kis robogó, ilyen Piaggio féle kis robogó, és a gyerekként úgy nagyon szerettük ezeket így használni. Később, hát ilyen kamaszként, mondjuk ilyen nagyobb motorral is próbálkoztunk, és innen van egy fajta kapcsolódás. És amikor lehetőség adódott, hogy ugye jogosítványt szerezzek, meg ilyesmi, akkor elkezdtem így a motorozást mondjuk így művelni, és nagyon sok emberrel megismerkedtem a motorozások alatt, illetve mikor elzarándokoltunk ilyen kegyhelyekre, akkor is sok emberrel kapcsolatba kerültem. Nyilván az, hogy ferences szerzetesként ez így az elején így sokakban egy kicsit úgy nem tetszéssel fogadták, Végső soron vállalva ezt is, azt látom, hogy van ennek egy olyan oldala is, hogy...
Kuriózuma
egyrészt, másrészt meg, hogy így olyan réteggel kerülök kapcsolatba, ami másképp nem.
Tehát lehet, hogy olyan embereket tud a motorja útján megszólítani, akik nem biztos, hogy a templomba bemennének egy vasárnapi szentmisére. Tehát, hogy ez szerintem így sok fiatal szemében inspiráció is lehet, hogy az atya mégis megtalálta a jó Istennel a nagyon szoros kötődést, és mindezt néha motorral teszi meg.
Igen. Ilyen módon is nyilván a motorozáshoz tapasztalatom szerint én azt látom, hogy nagyon nagy fegyelemre van szükség egyrészt, meg egy alázatra is egyrészt, hogy nem csak a közlekedésben, hanem igazából, hogy azt mondják, hogy a motorozás az most csak a kiváltságosoknak van, meg hogy ez egy hobbiüzés. De én például nyáron az utazást, ugye motorral, amikor lehet, olcsóbb egyrészt, másrészt meg mondhatjuk így, hogy nagy forgalmas városokban ugye hamarabb célba érek.
Meg ugye akkor lát is, tehát a természethez közelebb van.
Természethez közel van. Nagyon ez a belső fegyelem, meg egyrészt amikor a sisak a fejemen van, és így haladok a gyönyörű szép tájakon át, akkor mindig elcsodálkozom, hogy jó Istennek ennek a csodálatos teremtő szépségén, mennyi szépség van ebben a világban, és hogy ott nem zavar a zene, nem zavar semmi, csak arra figyelek, ami van. Ez olyan, mint az imádság, hogy figyelünk a jelenlétre. Tehát a motorozásban is van egy ilyen része, hogy a jelenlétet figyeljük, hogy
meg kell élni,
hogy ott legyünk, és nem máshol, fejben, lélekben jelen lenni, és valamiképpen ilyen hosszú utakon ez számomra egy, mondhatnám, kikapcsolódás, de imádságnak a, mondhatni ilyen fura módon, egy ilyen tere is, helye, motoron ülve, imádkozva haladni a cél felé, és ez számomra egy hatalmas nagy lelki feltöltődést ad, amikor a motorra haladok. Ugyanakkor olyan, mint az zarándoklat, mondjuk így, mert a motor, az mindenki azt gondolja, hogy milyen szép, meg hogy milyen kényelmes, az nagyon sokszor hideg,
áldozatokkal jár.
Igen, tehát, hogy nagyon kevés, sokszor ahhoz, hogy megtapasztaljuk azt a napsütéses szépséget így a természetben,
amit ugye
a világban.
Amit ugye az ember elgondolna, hogy a motorozás az csak csodálatos dolog lehet, azért vannak ennek is sötét folytatók.
Igen, és akkor ennek el kell szenvedni, hogy most hideg van, esik az eső, fázik az ember a motoron, de ugyanakkor ott van a belső vágy, ez valahogy nem alszik ki, aki motoros és érzi, motorozik, az tudja, hogy semmi sem tudja távolítani őt a pillanattól, a szenvedélytől, igen, tehát, hogy ez valahogy, ez úgy ott van. Ez egy ajándék számomra.
Kedves, hogyha még itt egy kicsit, ha motorozásnál maradunk, ugye motoros búcsún vett részt, szokott a híveivel is motorozni, vagy közösségen belül zarándokutakat is szoktak-e szervezni motorozás során?
Én kimondottan nem szoktam zarándoklatot szervezni motorosoknak. Én csatlakozni szoktam, amikor csoportok hívnak és elindulnak, én hozzájuk szoktam csatlakozni. Hát például Mátavörei Szentkútra, akkor voltam Csíksomjón is, ilyen szűkebb baráti körrel, vagy a Máradnán is, ugye Arad megyében, Bánátban, ugye ott van egy Márjak egy hely. Igazából mindig csatlakozom, mert nincs időm nekem megszervezni, mert nem ez a fő foglalkozásom.
Hát igen, a napi teendője, azok gondolom lekötik az...
De amikor van idő, akkor csatlakozom, és itt is hirdetve az igét, tehát igazából az, hogy megosztva, úgy, mint a mai szentmisén, vagy a beszélgetésekben, tehát hogy vagy a szentgyónásokban is, tehát mindig Istent adni, valamilyen képpen megragadni a lehetőséget, hogy Istent tudjuk hirdetni bármilyen módon is, és motorozás ez egyik módja, úgy gondolom, ezt így felhasználva.
térjünk vissza a mai motoros búcsún celebrált szentbeszédre. Engem nagyon megfogtak az atya szavai. Kicsit összefoglalná ezt a rádióhallgatóságnak? Ugye május van a szűzanya hónapja, és a szentbeszédben is kihangsúlyozta a szűzanya tiszteletét.
Mária személye, így a Mária tisztelet bennem nagyon, hát mondhatni, hivatásom része is. Engem megfog az, ahogy Mária az evangéliumokban mindig, amikor olvassuk egy részletet, ahol Mária a, mondjuk így a főszereplő, akkor mindig Máriának ez a figyelő magatartása nagyon erőteljesen megérint, hogy ő mindig figyel az Úr Jézusra, illetve mindig rámutat az Úr Jézusra. Ott van a kánai mennyegző jelenet, amikor azt mondja, hogy hát tegyétek meg, amit mond. Tehát engem megragad ez, hogy Mária alázatos, szolgáló lány, mondjuk így, aki mindig az Urára tekint, az Úrra, Istenre tekint, az Atyára, és alázatosan mindig jelen van. Tehát az ő szent fia mellett van mindig. Így az evangéliumokban ugye látjuk, hogy az Úr Jézusnak a 3 éves működése alatt, ugye az elején és a végén, a fontos pillanatokban ott van. És ez azt is mutatja, hogy mennyire szereti az Atyát, szereti Istent, szereti az Úr Jézust, mondjuk így. És bennünket is már erre hív, hogy kezdjük el szeretni szabadon Istent, illetve az Úr Jézust. Tehát, hogy alakuljon ki bennünk ez a szabad szeretet. És Mária ebben segít, hogy közel visz bennünket Istenhez, illetve, hogy megtanít szeretni. Szeretni Istent. Nem azért szeretjük Istent, mert velünk mondjuk így jót tesz meg. Minden nyilván ez is benne van. Lehet az útja, módja ez is, hogy szeressük Istent, hanem, hogy ingyenesen, erre az ingyenes szeretetre tanít minket Mária. És azt gondolom, hogy ezt kell hangsúlyozni, és a keresztényeknek, így az embereknek elmondani, hogy tanuljunk szeretni úgy, ahogy Mária, ingyenesen így életet tudunk adni ott, ahol vagyunk jelen.
És úgy gondolom, hogy atyának ezek a szavai itt a mai rohanó, felgyorsult világunkban nagyon felértékelődtek, és nagy szükség van ennek a szűzanya tiszteletnek a felismerésére és a szűzanyához való mindennapi viszonyulásunkban.
Igen, épp a motorosoknak így mondtam, hogy napi 10 percet szenteljenek a csendre, figyeljenek Istenre, úgy, ahogy Mária figyel. Tehát, hogy álljunk meg, legyen időnk figyelni, hallgatni, jelen lenni, megpihenni. Tehát pihenjen meg a lelkünk is. Tehát, hogy legyünk jelen, adjunk időt, mert ezzel a úgymond ingyenes idővel, amit Istennek szentelünk, ugyanakkor mi töltekezünk. Tehát, hogy Isten olyankor megérint bennünket, ha tudatosan azt a 10 percet neki odaajándékozzuk. Hát mi az, amit leginkább adhatunk a jó Istennek? Hát az időt. Hát ugye a mai embernek nincs ideje, és ilyen idő problémában szenved. És szerintem ez lenne a kulcsa annak, hogy teljesebb, tudatosabb életet éljünk, hogy megállunk, időt adunk. És ebben Mária példa számunkra egyébként. Van az a jelenet, amikor ugye a pásztorok elmondják, hogy mit mondtak az angyalok, és ott van, hogy Mária elgondolkodik a pásztorok szavain. Tehát, hogy az azt jelenti, hogy megáll idő, és elgondolkodik a szívében. Ott vannak azok a szavak, amit Isten üzen, akár a pásztorokon keresztül. És ugyanazt gondolom, hogy nekünk nincs időnk elgondolkodni, hogy Isten, amikor üzen nekünk a hétköznapokban, vagy megtapasztaljuk az ő segítségét, csak akkor tudjuk meghálálni, hogyha megállunk, és ráeszmélünk, hogy hú, jó Isten most is jelen volt. Ebben és ebben a helyzetben segített engem. Hogyha nincs ez az idő, akkor úgy elhaladunk. A lényegest elveszítjük életünk során, és mondjuk, hogy kiüresedtünk, vagy hogy hitünkben nem növekszünk, meg akkor keressük a mindenféle pótlékot. Ez az idő, ez nagyon fontos, hogy adjunk időt Istennek.
Hát úgy gondolom, hogy ez nagyon szép gondolat, amit most itt megosztott a kedves rádió hallgatókkal. Köszönöm, köszönjük szépen. Kedves atya, ferences, szerzetes testvér tetszik lenni. Ez önnek mit jelent? Hogyan tudja ezt megélni?
Igazából ez nagyon nehéz így válaszolni röviden. Számomra ez az élet. életem része. Az, hogy ferences szeltes vagyok, ez nem csak jelentőséggel bír, hanem életem lényege része. És azt gondolom, hogy szeltesként valamiképpen az üdvösségem útja is ez a szeltesi létemben, megélve a szeltesi életet, az üdvösség útján haladok, mondjam így. És ez számomra nagyon fontos. Ugye a szerzetes az a személy, aki mondjuk így nagyon egyszerűen, aki Istennel jár. Tehát aki Istennel keresi a kapcsolatot közösségben. Ugye ferencesként Istennel keresem a kapcsolatot, de közösségben. És hogy mondjam, az evangéliumot nem úgy viszem az emberek közé, hogy csak szóval, hanem a közösségben előtte, ugye azt mondjuk így, ahogy Szent Ferenc atyánk mondja, kipróbálom. Próbálom kipróbálni, hogy az evangéliumról én tudjam átadni ezt az üzenetet, ezt az örömhírt. És a szeretési életem ebben segít engem. Most az utóbbi években ez azért is fontos ezt így hangsúlyozni, mert ugye több jubileum van, több ferences jubileum van, most az idén a naphimnusz jubileuma van, tehát Szent Ferenc atyánk 800 évvel ezelőtt megírta a naphimnuszt, első olyan olasz nyelven szerzett költemény, mondjuk így, ahol a teremtett világ dicsérete van megjelenítve ebben a költeményben, mondjuk, és annyira szépen, hogy igazából nincs kimondva benne, de Krisztusról beszél erről, hogy igazából a naphimnuszban mindannyian benne vagyunk, és valójában úgy tudnám összefoglalni, hogy minden mindenben. Tehát, hogy Istenben létezünk. Ferenc ezt kibontja, és ugye teremtett világnak ugye minden részét így feleleveníti, megjeleníti, és végül az embernél köt ki, mondjam így, ahol valójában összefoglalja az, hogy mi valójában Istenben létezünk. És hogyha megéljük a szeretetet, akkor Istenben fogunk lakni, tehát hogy egyesülünk vele. És ez nagyon szépen kifejt, és a jubileumok azért jók, mert hogy egy-egy ilyen gyöngyszemet, mint például a naphimnuszt, vagy egy-egy esemény Szent Ferenc életében, ugye, hogy erről elmélkedünk, kicsit közelebb engedjük magunkhoz, akkor nagyon sok mindenre rádöbbenünk, ami a lényeges, és ami segít a lelki életünkben, illetve segít közelebb kerülni Isten szeretetéhez. És ezért hálás vagyok, csak így nagyon röviden, így a jubileumokért, és hálás vagyok, hogy ferences szeretes vagyok. És köszönöm a jó Istennek, hogy meghívott.
Kedves atya, köszönöm szépen a beszélgetést, a jó Isten áldását és a Szűzanya oltalmát kívánom további életútjára, és mindig Szent Kristóf legyen a motorozásai során az úton önnel.
Nagyon szépen köszönöm, és hát köszöntöm a kedves hallgatókat is. Isten áldja.
Dicsértessék Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, Portik Lukács Lóránt ferences szerzetes testvérrel Hajdú Mária beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!